Szeretett testvéreim, halljuk meg most Isten igét, amint ezen a mai reggelen megszólítja az ő népét, megszólít bennünket, amint az írva található a Zsoltárok könyve 37. részében, az első 11 versben. Ne indulj haragra a gonoszok miatt, ne irigykedj a cselszövőkre, mert hamar elhervadnak, mint a fű, elfonnyadnak, mint a zöld növények. Bízzál az Úrban, és tégy jót, akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Világossá teszi igazságodat, jogodra fényderít. Légy csendben, és várj az Úrra. Ne indulj fel, ha az alattomos embereknek szerencsés az útja. Tégy le a haragról, hagyd a heveskedést, ne légy indulatos, mert az csak rosszra visz. Mert a gonoszok kipusztulnak, de akik az Úrban reménykednek, azok öröklik a földet. Egy kis idő még, és nem lesz meg a bűnös. Körülnézel, de nyomát sem találod. Az alázatosok öröklik a földet, és teljes békességet élveznek. Isten áldja meg bennünk az ő szavát, hogy ezt igazán befogadhassuk, és amit mond nekünk, azt meg is cselekedhessük az ő dicsőségére. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, itt állunk most előtted, szívünkben teli várakozással, és akár milyen állapotban is vagyunk itt, szeretnénk mégis alkalmasokká válni arra, hogy dicsérjünk téged, hogy kifejezzük a mi tiszteletünket, hogy át tudjuk adni magunkat a te hódolatodnak és magasztalásodnak, mert ennek van itt az ideje, erre hívtál bennünket, és arra, hogy lépjünk be a te nyugalmadba, hogy telepedjünk le a te lábadnál, és hogy örömünk legyen. Igen, ezért jöttél, hogy a mi szívünk, a mi életünk megterjen örömmel. Te látod a mi hiányainkat, amiket magunkkal hordozunk, te látod a fájdalmainkat és a mi terheinket, de te azt ígéred, hogy ez az idő, a kellemes idő, az arra adatot, hogy most minden másról megfeledkezzünk, a szemeinket csak rád függesszük, és hogy megnyílt fülekkel meghalljuk a te szódat. Szeretnénk most ezt kérni, hogy valóban a Jézusi szó az legyen olyan közeli, mint ahogyan a mi mesterünk azt mondta 2000 éve, és hisszük, hogy a mi feltámadott Urunk ma is itt egészen személyre szólóan mondja most nekünk is. Elevenedjen meg a Jézusi szó, amelynek nyomán teljen meg a mi szívünk örömmel, de mélyüljön a mi önismeretünk is, és legyen bátorságunk kimondani mindazt, ami bennünk van, megvallani te neked, így a mi bűneinket is. Ezeket szeretnénk most elébed letenni. Mindazt, amit elrontottunk, mindazt, amit nagyon terhel bennünket, mindazt, ami bánt minket, mert bizony érezzük a mi tetteinknek a következményét. Bocsáss meg a mi szeretetlenségeinket, bocsáss meg a mi haragtartásunkat, és kérünk, hogy most oldozz fel a te kegyelmedből mindannyiunkat, hogy felszabadult szívvel álljunk te előtted. Végül szeretnénk könyörögni a te szent lelkedért. Szállj le mi ránk, szent lélek. Érints meg a mi szíveinket, hadd legyen számunkra Jézus, ami hű társunk, ami barátunk, akivel most közösségben, de egyedül is ezt az időt eltölthetjük, és aki mellett megvidámodik a szívünk, és megbátorodik, ahogyan énekeltük is, légy itt közöttünk. Szent háromság egy Isten. Isten igéje iránti tiszteletből fennállva hallgassuk meg azt, Istennek azt a szent igéjét, amelynek alapján az ő szent lelkének segítségében bízva szeretném hirdetni köztetek az ő örömüzenetét, amint az írva található a Máté írása szerinti evangélium 11. részében a 28. verstől a 30. versig terjedő ige szakaszból. Így szól Jézus. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magamra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek, mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Foglaljon helyet a gyülekezet. Szeretett testvéreim, vasárnapot ünneplő kiskolasi református gyülekezet. A ma embere hol máshol próbálna megtudni valami többet egy földrajzilag távoli, de szívének kedves helyről, mintha nem az interneten keresztül. Én is így tettem ezt. Rá is találtam az áldásbékesség.hu oldalra, aki esetleg nem tudná, ez a kiskolasi református gyülekezetnek az internetes oldala. Ezen az oldalon az az ige, ami az odalátogatót köszönti egyből, az ugyanaz, amit én is felolvastam. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Más érdekeset is találtam a sok érdekes és szép beszámoló mellett ezen a honlapon. Megnéztem, hogy melyik a legnépszerűbb, legolvasottabb rovata ennek az internetes oldalnak, és azt találtam, hogy ez egy olyan rovat, amelyben azt olvashatjuk, hogy ezen a helyen hamarosan egy elmélkedés olvasható a teherhordozás módjairól. Elgondolkodtam ezen is, és hát nyilván már a beköszönő oldalon szereplő ige is arra indított, hogy választam ezt az igerészt, beszéljek erről közöttetek. És persze mélyen elgondolkodtam, hogy valóban nem csak itt Kiskunhalason, hanem mindenütt, talán ez lenne az egyik legnépszerűbb rovat a bármilyen internetes oldalnak, vagy egyáltalán bármilyen evangéliumi kiadványnak, ami azt ígéri, hogy arról olvashatunk ott, hogy hogyan lehet az életünk terheit hordozni. A teherhordozásnak és elhordozásnak a módjairól mindannyian nagyon szívesen hallunk. Én magam is így vagyok ezzel. Valószínűleg ez így volt Jézus idejében is. Amikor ezt mondta, mindenki felkapta erre a fejét. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, és ezt megtanulhatjátok tőlem. Valószínűleg ez így van azóta is, az eltelt 2000 évben. Ennél biztatóbb, ennél vigasztalóbb szavak alig ha vannak. Alig ha mondott, ilyet bárki is. Tehát alig ha volt ehhez bátorsága, hogy azt mondja, gyertek én hozzám minden terhetekkel. Cseri Kálmán fogalmaz így, hogy ez a Jézusi hívás és ígéret igazi orvosság a léleknek. Bárcsak megtalálnánk mindenki, akinek a lelke beteg. Bárcsak meghalanák mindazok, akik éppen összeroppanni készülnek a terheik alatt. Bárcsak úgy hallanánk ezeket a szavakat, mintha most, itt, jelen időben Jézus mondaná nekünk. Ennek a hívásnak két nézőpontja lehetséges. Az egyik, az magának, Krisztusnak, Jézusnak a szempontja. Ha egy kicsit filmesen gondolkodunk, akkor megpróbáljuk elképzelni azt a helyzetet, amiben Jézus ezt mondja, amit végignéz a sokaságon, tömegen figyeli az arcokat, és azt látja, hogy ott van előtte egy megalázott nép, amely kisebbségben él a saját hazájában, ellenségek között, amely belefáradt a reménykedésbe, belefáradt a szabadító várásába. Szemei előtt kihűlt szívű nők és megkeseredett férfiak állnak. Harag, csalódás, kiábrándultság, szűkölködés, kilátástalanság. Egyen-egyenként is micsoda terhek ezek. Jézus, mikor látja ezt a sokasságot, úgy tekint rájuk, mint az atya a gyermekeire. Amikor azt látják, hogy milyen kicsik, és mégis milyen nagy terhet kénytelenek elhordozni. Mi még nem tartunk ott, de ez valami hasonló lehet, amikor első osztályba indítják a kisgyereket, a szülők ráteszik az iskolatáskát, jól megpakolják könyvekkel, ami annyit nyom, mint maga a gyerek, és imbolyogva elindul a kisgyerek az iskolába, és az édesapa meg az édesanyja, hogy igazán szívből megsajnálja. Milyen pici, és mégis milyen terheket kénytelen hordozni. De egyúttal ez egy pásztori hívás is, és itt azt mondhatjuk, hogy itt a magyar nyelvnek a töbletével is dolgunk van, hiszen így mondja Jézus, hogy gyertek hozzám mindnyájan, és ezt meg az új fordításban is benne hagyták ezt a formát. Nyelvészek szerint a mindnyájan szóban a nyáj szó szerepel, és valóban azt láthatjuk, amikor Jézus hív, akkor együtt és egyen-egyenként tekint ránk gondoskodással és féltéssel, mint az ő bárányaira. Bár amikor aztán tovább olvassuk az igét, azt láthatjuk, hogy itt az iga hordozás sokkal kevésbé vonatkozik ártatlan vagy kevésbé ártatlan bárányokra, sokkal inkább utal ez igavonó ökrökre. Hát igen, az ige ebben az esetben inkább hasonlít minket igavonó ökrökhöz, és valljuk be őszintén, akármennyire nem hízelgő ez a kép, ebben sok igazság van. Viszont az életünk nagy része erről szól, húzni kell valamilyen igát, valamilyen terhet kell folyamatosan hordoznunk. De a mi nagy örömünk és reménységünk, hogy Jézus nem csak a báránykáknak a pásztora, hanem az igavonóknak is a pásztora. Ő maga egy teherhordó pásztor. A hívásnak a másik nézőpontja az a miénk. Bár valahol nagyon mélyen érint minket Jézusnak ez a személyesen megszólító hívása, az elveszett édeni utáni vágyunkat célozza meg, hazahív, mégsem egyértelmű, hogy az emberek, és olykor mi is nagyon rohannánk Jézushoz a mi terheinkkel és a mi gondjainkkal. És ez azért van, mert sokféle harag és keserűség van bennünk a saját terheinkkel kapcsolatban. Hogy miért pont én? Miért pont ennyi? És még meddig kell hordanom? Egyszer voltunk táborozni hittanosokkal a sógoroméknál, aki szintén lelkipásztor, és nekik van egy, vagy volt, most másodtan már nem 5 éves, de akkor egy 5 éves kisfiúk, ami keresztfiunk, és ő is nagyon szeretett volna éjszaka kinnaludni a hittanosokkal. De hát ezt az ötletét nem díjazta az édesanyja, nem adott erre engedélyt, és akkor ő hát haragjában és elkeseredésében így tört ki, most már ez így lesz egész életemben, hogy bele fog szólni a dolgaimba? Az édesanyját ilyen lelki gyorssegélybe kellett részesíteni, erre nem volt még felkészülve. De ez a kérdés és ez a vád, ami azóta is ott cseng a fülemben, azt hiszem mindannyiunknak ismerős. Amikor nagy teher roskad ránk, és akkor kitör belünk, hogy ez most már így lesz egész életünkben, ezzel kell együtt élnem. És meddig kell még ezt így hordanom? Miért csak ennyi jutott nekem, vagy miért éppen ilyen sok az életben? Miért éppen én, és még milyen sokáig kell ezeket hordanom? Nos, pont ehhez kapcsolódik a hívásban rejlő nagy örömhír. Jézus magához hív, és azt parancsolja, hogy pihenjünk meg nála. A görög nyelvben itt, most hadd nyelvészkedjünk egy picit, az anapauzein ige szerepel, és ennek a tövében találtunk egy ismerős, hát úgy is mondhatnám, hogy magyar szót, persze nem magyar szó, de ismerős szót, a pauza szótőt. Ami nagyjából itt ebben az összefüggésben annyit jelent, hogy szünetet tartani, vagy más szóval megszakítani mindazt, amit terhel. Ez egy óriási örömhír, hogyha belegondolunk ebben a pár sztori hívásban, lelki gondozói jó tanácsban, az az örömhír van benne, hogy mindazt, amit sokszor a sors iránti megadással úgy élünk meg, hogy ezt most már egész életünkön keresztül valami szüntelen monotóniával hordoznunk kell, nos azt meg lehet szakítani. Meg lehet szakítani a gyászfájdalmát, megszakítható az egyedüllét terhe. Ha rám-rám derül ismeretlen utamon egy kis öröm, ahogyan énekeljük, akkor azt tényleg örömmel fogadjuk el. Bár lehet, hogy a ruhánk fekete, de a szívünkben, akkor lehet legalább egy néhány pillanatra öröm. Megszakítható az anyagi terhek miatti aggódás is, ami sok-sok családot terhel. Egy-egy önfele családi ünnepben, vagy amikor az Isten hív az ő nyugalmába, az ünnepbe, a vasárnapba, és ilyenkor átélhetem azt, hogy ő azt mondja nekem, lép be a sálomba, a megelégedés, az isteni gondoskodásba való bizalom, a béke és a reménység birodalmába. Lép be, tedd le a terheidet, szakíts meg ott, és add át magadnak, add át magadat ennek a derűnek és ennek a békének. Megszakítható még az ország sorsáért való aggódás is. Úgy gondolom, hogy erre bőven van okunk. Ezt én magam is gyakorlom. Mégis ez is megszakítható. Ki lehet kapcsolni a hírtévét, meg más tévét, és rá lehet mosolyogni egy kisgyerekre, vagy föl lehet hívni valakit, akivel már régen nem beszéltünk. És megszakítható az az áldozat tudat is, hogy velem elbánt az élet, hogy súlyos betegségekkel kell együtt élnem. Az, hogy szörnyű gyerekkorom volt. Ennek az áldozat tudatát meg lehet szakítani. Azt, hogy elrabolták az ifjúságomat, vagy éppen a békés öregkoromat. És emlékeztetnem kell magamat, amikor így megszakítom ennek a terhét, hogy Krisztus azért halt meg, éppen azért, hogy ne legyek a saját sorsom, vagy épp a saját bűneimnek az áldozata. Ő akar lenni az áldozat, és azt akarja, hogy te ne legyél az. se a szüleid hibájából, se a magad hibájából. Egyszer a New York Times-nak az egyik publicistája, egy neves újságíróról kiderült az, hogy gyógyíthatatlan rákos beteg. És úgy döntött, hogy a hátha lévő 30 napjában naplójegyzeteket fog írni. Minden nap ír néhány sort arról, hogy hogy van. És az egyik nap a bejegyzése az volt a New York Times-ban, ezt nyilván sokan olvasták, hogy a mai reggelen a feleségem készített nekem egy hamburgert. És ez volt a világtörténelem legfinomabb hamburgere. Azt hiszem, hogy értjük, hogy ezzel mit akart kifejezni, hogy még a legsúlyosabb betegség közepette is lehet örülni annak az örömnek, amit az Isten elrejtve ad nekünk, ennek ebben a minden kegyelem állapotában is lehet engedni, hogy az Istennek a minden értelmet felülhaladó békessége uralkodjon a mi szívünkben. És aztán megszakítható az az igyekezet is, hogy mindig jónak kell lenni, mindig segítőkésznek kell lenni, hogy mindig nekem kell elkészítenem az ötfogásos családi ebédet, és minden egyebet is meg lehet szakítani, ami igazán komoly lelki terhet jelent számunkra. Mindez természetesen nem azt jelenti, hogy ki lehet iratkozni az életből, hanem csak annyit, hogy még te is elfáradhatsz. Az ige azt mondja, még a legjobbak is. Elfáradnak még a legkiválóbbak is, a legkülönbek is. És ezzel valamit kezdeni kell. Sőt, hiszem azt, hogy olykor nincs is más választásunk, mint pauzát tartani. Ahogy egy neves igehirdető fogalmaz, hogyha életünk, mint egy szélvihar, kiforog a felügyeletünk alól, minden reménytelennek tűnik, ne engedjük, hogy félelemből cselekedjük. Inkább türelemmel várjunk, amíg az Isten kiemel minket a bajokból, amint azt igéjében meg is ígéri. De mi történik ilyenkor, amikor valóban Jézus hívásának engedve itt és most megszakítjuk a mi teherhordozásunkat, és csak ő van, meg mi van, mi vagyunk. Mi történik egy ilyen pauzában? Hát azt gondolom az, hogy egy egészen intim közelségben kiadjuk magunkban. Feladjuk neki a lelki görcseinket. Lehet, hogy azt mondod Jézusnak egészen őszintén, most úgy érzem, nincsen elég hitem. És ő azt mondja, ez most nem fontos. Lehet, hogy azt mondod, hogy nem elég erőteljesek az imádságaim. Nem tudok úgy imádkozni sem, mint máskor. És ez is még csak tovább növeli az én terheimet. Egyszer egy imaközösség után egy asszony ezzel a panasszal fordult a lelki pásztorához, hogy tiszteletes úr, az a problémám, hogy úgy érzem, az imádságaim még a plafonig sem érnek el. Vagy esetleg a plafonig. És erről azt mondta, hogy az bőven elég, Jézus Krisztus itt volt közöttünk, hallotta. Amikor azt mondod, hogy nincsen erőm, akkor pedig Jézus azt mondja, hogy akkor meg engedd meg magadnak az erőtlenséget. Húzz lélekben egy jó, kényelmes köntöst, egy papucsot, és ülj le nyugodtan, és hagyd, hogy én szolgáljak neked. És átélheted azt, amit olyan szépen mond János apostol, hogy bár a mi szívünk elítél, Isten mégis nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud, mindent nagyon jól tud. Igen, amikor az ember elfárad, szégyelli magát, hibáztatja magát. Hogy fordulhatott ez velem elő, akit mindenki úgy ismert, hogy egy erős ember vagyok. De Isten ebben a helyzetben is elcsitítja ezeket a hangokat, az önvádnak a hangjait is. Körülvesz a szeretetével, megerősíti a hozzávaló tartozásunkat, és azt mondja, hogy itthon vagy, jó helyen vagy, biztonságban vagy, nincsen semmi baj. Hát itt nagyon szívesen be is fejezném az igehirdetést, de ez az ige, és tulajdonképpen a pauzatartásnak is az értelme az, ami ezután következik, hogy vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Erről szól az igének a másik fele. Még az a hívás, hogy itt és most szakítsuk meg a mi teherhordozásunkat, és jöjjünk vele Jézushoz, ez egy, a görögben is egy jelen idejű felszólítás. A másik része az egy hosszú tanulási folyamat. Igen, tanulni kell a teherhordozásnak a módjait a magunk életében. Három fogalom párral szeretném azt körülírni, hogy mit jelent ez, amit Jézustól megtanulhatunk. És azért is koncentrálnék a fogalmakra, mert itt minden szónak nagyon nagy súlya és jelentősége van. Az első dolog, amit megtanulhatunk Jézustól, az az alázat és a szelídség. Tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos szívű vagyunk. Az alázat, és ez jól kiderül az Ószövetségből, és maga az iga felvétele, az gyakorlatilag szinonim kifejezések, amikor valaminek az igáját fölvette a nép, akár a szolgaságnak, vagy bármi másnak az igáját az Ószövetségből, az kiderül, hogy elismerte, hogy ő kicsi, hogy nagyobb hatalom alá van rekesztve, hogy egy nagyobb hatalom uralkodik fölötte. És igazából még a tanulás előtt, ugye ez a sorrendje, az igében is így olvassuk, hogy vegyétek föl az én igámat, és tanuljátok meg. Minden mást megelőz ez a döntés, hogy az ember világos helyzetet teremt az életében, és azt mondja, igen, én vagyok a kicsi, én vagyok a szolga, és Isten az Úr, és nem mondom azt, hogy más Úr is van, nem mondom azt, hogy én még más fajta igákat is a nyakamba vettem, hanem világos helyzetet teremtek az életemben. És Jézus is ennek jó példája volt, még hogyha ő maga is küzdött az Isten akaratának a megcselekvésével ott a Gecsemáné kertben, de mindig ez jelentette a továbblépést, amikor azt mondta, hogy legyen meg a te akaratod. Ennek párja a szelídség. Hogyha az alázat a mi kicsinségünkre, a mi szolgai voltunkra utal, a szelídség az pedig valami módon, és ez derül ki a Bibliából és Biblián kívüli forrásokból is, valami módon egy királyi tulajdonság. Ilyeneket olvasunk Biblián kívüli forrásokban is, hogy sokkal jobban illik a szelídség a királyhoz, mint a harag és az erőszak. Szelídnek kell lenni annyit jelent, hogy nem veszítjük el a fejünket, nem törünk ki haragba, hanem férfi módjára viseljük a stresszt, a felelősség terhét. És Jézustól ezt a kettőt egyszerre tanulhatjuk meg. Kicsinek lenni, alázatosnak lenni, és méltósággal viselni a mi életünket királyi módon. Átérezni, abban segítő bennünket és az ő példája, hogy átérezzük az önuralomnak a méltóságát. Az én szememben is ez egy nagyon-nagyon nagy érték, mint aki, de az Isten arra hívott, hogy embereket vezessen, hogy lelkipásztor legyen. A szelídség az én szememben az egyik legnagyobb érték. És hogyha lenne egy olyan tanfolyam, amit ezt egy hét alatt el lehetne sajátítani, akkor én lennék az első, aki beiratkozik. A másik összetartozó pár, az az ige alapján gondolhatjuk végig, hogy az én igám gyönyörűséges. Az ige hordozás, az tulajdonképpen teherhordást jelent. Ezért ez a két fogalom, ami összetartozik itt, az, hogy egyrészt odafigyelünk a szükségekre, és azokat töltjük be, másrészt pedig ezt úgy éljük meg, mint egy örömteli hivatás. Tehát örömteli hivatás és teherhordozás egyszerre. Az életünk tényleg leírható úgy, mint teherhordozás, és leírható úgy is, mint szolgálat. Ha valami magasabb spirituális szinten próbáljuk megfogalmazni, hogy mi az élet, akkor élet 2. szolgálat. Abban áll az életünk, hogy a napjaink és óráink nagy részében különböző szükségeket próbálunk kielégíteni. Az autószerelőtől elkezdve a miniszterelnökig. És azt láthatjuk, hogy bizony ez nem mindig jelenthet nekünk feltétlenül örömöt, de mégis Jézus arra tanít meg, hogy ezt úgy csináljuk, hogy ezt úgy végezzük, hogy ez öröm forrása is lehet. Gondoljunk bele a szőlőmunkások példázatában. Amikor van, akiket már a nap elején elhív a mester, és van, aki csak a végén kapcsolódik be. És ugyanannyi a fizetés. De mégsem összehasonlítható a helyzet. Mert mennyivel, még ha ugyanannyit kapott pénzben, sékelben vagy dinárban kifejezve is mind a két szolga, vagy mind a két fajta szolga, de micsoda különbség van a között, hogy én már a nap elején tudom, hogy hova fogok menni, hogy valaki igen mondott rám, hogy szüksége van rám, vagy a között, hogy ott állok a piacon, és nem kellek senkinek. Vagy teljes bizonytalanságban vagyok afelől, hogy mi az értelmem élete, mi a célja, és hogy mennyit érek. Micsoda óriási különbség van a kettő között. És bár az első típusú ember, akit az Isten már korán elhív az ő szőlőjébe dolgozni, egész nap gürcöl, de mégse kell mindezt átélnie, sőt átélheti ezt az örömet, hogy értelme van az életemnek, hogy ez számomra hivatás, és ez meghatározza az életemet. Vegyünk például most egy háziasszonyt. Tényleg a háziasszonyoknak az élete 90%-ban arról szól, hogy betömködik a lyukakat, szükségeket látnak el a reggeli kávéfőzéstől az esti meséig bezárólag, sőt az én feleségem még ugye éjszakai műszakot is tart. Egyszer egy ilyen háziasszony, amikor hazaért a rendes munkájából, akkor látva a szennyes halmokat, meg a mosatlan halmokat, meg egyéb hiányosságokról nem is beszélve, odaroskat melléjük, és elkezdett sírni, és azt mondta, hogy mindennek én nem tudok megfelelni. Mindezt a szükséget én nem tudom betölteni. Beszélgetett egy barátnőjével, aki elmondta neki, hogy ne félj, ezen én is átmentem, de hidd el azt, hogy nem ott kezdődik a nő, az anya, meg a feleség, miután ezek a hegyek elmúltak, vagy eltakarítottad őket, nem a ruha halmokon túl kezdődik a nő, hanem már közben is. Te ugyanaz a szeretnivaló, gyönyörű, kedves nő vagy, miközben mosogatsz, vagy takarítasz, ugyanaz a nő vagy, nem csak az elvégzendő feladatok után kezdődik az élet számodra, hanem mindaközben is te az lehetsz. Vagy gondoljunk Cirénei Simonra, aki hirtelen egy olyan helyzetbe kerül, hogy terhet raknak a vállára. Krisztus keresztjét kell hordania. Micsoda nem szeretem feladat volt ez akkor a számára. A mezőről jött haza, fáradt a munkából, és egyszer csak odarángatják. Mégis később az első gyülekezetnek tagja volt, tudjuk még a fiairól is beszél az Új Szövetség, és bizonyára így beszélték róla, nézd, ő az, aki hordhatta Krisztus keresztjét. És erről milyen hálaadással, örömmel és büszkén gondolhatott vissza. Bizony sok minden, ami úgy kezdődik az életünkben, hogy értelmetlen teherhordozás, ha abban megleljük az isteni rendeltetést, akkor az öröm forrásává változik a számunkra. És ebben nem különbözik a lelkipásztori hivatás sem, mondjuk egy háziasszonyétól ugyanazt jelenti, szükségeket betölteni, de valami mély örömmel. És amikor a világ szükséglete, és egy élet értelmet adó öröm találkozik, akkor ez a hivatás. És ezt is meg lehet tanulni a Krisztus teherhordozásából. Végül az az összetartozó pár, amit Jézustól el lehet sajátítani, az az alkalmazkodás, és az a képesség és készség, hogy fogadjunk el segítséget. Ezt szokták mondani, hogy bibliai időkben is használt iga, az egy páros iga volt, két ökörre volt tervezve. És Jézus azt mondja, hogy az én terhem könnyű. És ezt azért mondja, és ezt joggal feltételezhetjük, mert ő is ott van jelen a mi teherhordozásunkban. Ő is húz. Semmiképpen nem vagyunk magunkra hagyva. Bíztat bennünket, hogy terheljük csak őt nyugodtan minden gondunkkal. Ő egy teherhordozó Isten. A kereszten így mutatkozott be nekünk. Én teherhordozó Isten vagyok. Senki nincs, aki ilyen bátor lenne, és azt mondaná, hogy csak adjátok rám. Ez a legnagyobb bizonyíték annak, hogy én Isten vagyok. És én látható módon eljöttem hozzátok, megszólíthatóan. Hát akkor terheljétek rám. Ha ketten húznak, az viszont feltételezi azt, hogy figyelni kell egymásra, alkalmazkodni kell. Ha lemaradnánk, akkor biztat bennünket. Hogyha meg nagyon előre sietnénk, azt mondja, hogy lassabban, adjunk ennek több időt a te életedben. Vagy éppen megállít, hogy most szedd össze magad, most figyelj rám, vagy figyelj egy kicsit magadra. Ez is egy nagy előnye annak, hogy együtt húzzuk ezt az igát a Jézussal való közös teherhordozásnak. Hogyha fáradunk, akkor pedig átvesz a terhünkből. De annak is micsoda méltósága és öröme van, amikor látjuk, hogy katonák egyszerre menetelnek. És ugyanígy a mi életünkben is, amikor valami egyszerre mozdulás van, érezzük, hogy ez most nem csak én voltam. Vagy talán azt is érezzük, hogy ez egyáltalán nem én voltam szinte, hanem valami több lett, erő jelent meg az életemben, mert valahogy rá tudtam hangolódni a Mesterre, Jézusra, akkor ennek a méltóságát és könnyűségét is valóban megérezhetjük. Nagy kérdés az persze, hogy mennyire vagyunk ezt képesek úgy is látni és érteni, hogy éppen ezért szükséges segítséget is elfogadnunk. Kétféle ember van az életben, van, aki hajlandó segítséget elfogadni, valaki meg nem. Én néha, mintha az utóbbihoz tartoznék, így feleségem visszajelzéseiből következtetem ezt, de ezt meg kell tanulni. Ha eddig nem tudtál segítséget kérni, tanulj meg segítséget kérni. A nehézségekben megtapasztalt kegyelem aztán pedig tovább könnyűvé teszi számodra majd a folytatást is. Igen, voltam egy nehéz helyzetben, de ez alkalmat adott az Istennek arra, hogy bizonyítsa a mellém állását, hogy ott van mellettem. Ez micsoda nagy tapasztalás. Erre építve folytathatom tovább az utamat. Azt kívánom, hogy Isten tegye a mai napunkat is igazi, örömteli pauzává, hogy beléphessünk az ő nyugalmába ezen a vasárnapon, hogy minden terhünkről elfeledkezhessünk, hogy igazán örömmel és szeretettel öleljük magunkhoz azokat, akik hozzánk tartoznak, vagy éppen nincsen más, akkor aki mesterünket, és töltsük vele ezt a mai napot. És aztán pedig adjon ez az élmény kedvet ahhoz, hogy tovább folytassuk a tanulást. Bár nincsenek ilyen egyhetes tanfolyamok, de tulajdonképpen a mi tanítványi létünk az erről szól, hogy beiratkoztunk ebbe a tanfolyamba, a terhek hordozásának tanfolyamába, a kereszt hordozásának a tanfolyamába. Hogy megtanuljuk, hogy mit jelent az alázat, és milyen méltósága van a szelídségnek. Hogy rájöjjünk, hogy a mi ter hordozásaink mélye, milyen hivatás van, milyen hívás van, ami örömet ad nekünk. Végül pedig, hogy tanuljuk az alkalmazkodást, a Jézusra való ráhangolódást, és azt, hogyha bajba vagyok, azt mondani, hogy segíts rajtam, Istenem. És ő segít. Ő egészen biztos segíteni fog. Isten áldja meg bennünket, és adja, hogy kicsit jobban értsük azt, amit ebben a nagyszerű hívásban mond nekünk, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én nyugalmat adok nektek. Az ige hirdetésre felelve énekeljük most a 338-as énekünk első és második versét, tehát a 338-as számú énekünk első és második versét, lelki próbáimban Jézus légy velem.
Lelki próbáimban Jézus légy velem, el ne tántorodjék tőled életem, félelem, ha bánt vagy, nyereség kísért, tőled elszakadnom. Semmi hírt, ha e világ bája engem hívogat, nagy családul kínál hitvánságukat, szemem elé állítsd szenvedésidet. Vérrel koronázott szent keresztedet.
Csendesedjünk most el, és imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, köszönjük neked Jézus Krisztust, akit elküldtél értünk, igazán közénk, igazán nekünk, teljes emberként. Köszönjük az ő hűségét. Köszönjük az ő teherhordozását. Köszönjük azt, hogy ő elhordozza és elhordozta a mi bűneinket. Drága mennyei atyánk, arra szeretnénk téged kérni, hogy hagyd legyen mindig eleven bennünk az, ahogyan Jézus Krisztus szeret bennünket. Az a megkülönböztetett, mégis közösségben megtapasztalható szeretet, ahogy ő magához ölel bennünket, mint gyermekeit, mint bárányait, vagy éppen igahúzó állatait. Drága mennyei atyánk, hadd könyörögjünk most te hozzád azokért, akiknek valóban sok jutott, sok teher, olyan nehéz túllátni a pillanatnyi csalódáson, olyan nehéz nekünk legyőznünk az egónknak a szágoskodását, és hogy nekünk az életbe több járt volna ennél, és kérünk, hogy csendesítsd le a mi szívünket, és tedd könnyűvé a teherhordozását mindannyiunknak, külön is kérünk a gyászolókért, kérünk azokért, akik fájdalmas hiánnyal küzdenek meg az egyedüllét terhén túl, kérünk, hogy gyógyítsd őket, bizonyítsd meg azt, hogy te hűséges társ vagy, akire érdemes odafigyelni, mert odafigyel ránk. Imádkozunk azokért, akik anyagi nehézségek terhei alatt vannak, akiket terhel az, hogy egyedül élnek és magányosok. Imádkozunk azokért, akik úgy érzik, hogy elfáradtak mindenabban, amit eddig végeztek, amiben eddig örömüket lelték. add meg, hogy újra felfedezzék ezt, újítsd meg az ő hívásukat, hivatásukat. Imádkozunk a családokért, imádkozunk ezért a gyülekezetért, add, hogy ez a gyülekezet is találjon nálad felfrissülésre, vigasztalásra, ahogyan eddig is hétről hétre, vasárnapról vasárnapra és napról napra. Imádkozunk, Urunk Istenünk, a mi országunkért is. Sok megterhelt arcú, szívű ember él közöttünk, sokszor mi magunk is közéjük tartozunk, mert nyomaszt bennünket ennek a népnek a sorsa, épp annyira múltja, mint a kilátástalan jövője. Kérünk, hogy egyrészt tudjunk néha ezektől a terhektől megszabadulni, másrészt pedig kérünk, hogy mutasd meg a te könyörülő kegyelmedet ezen az országon, adj nekünk igaz vezetőket, és vedd le rólunk azokat a terheket, amelyeket feleslegesen kell hordanunk. Urunk Istenünk, kérünk, hogy árazd most ránk a te békédet, hogy legyen ez a vasárnap igazán a te szereteted ünnepe, és legyen a mi közösségi kapcsolati életünknek a megújulására. Hallgass meg a mi könyörgésünket, kérünk az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Most egy perc csendben a mi személyes kéréseinket, hálaadásunkat tárjuk az Isten elé.